Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Örös testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 84. Zsoltár első versét énekeljük. A 84. Zsoltár így kezdődik, ó seregeknek Istene. Elfoglalva a 269. dicséret első három versét énekeljük. A 269. dicséret így kezdődik, Istenre bízom magamat. Yeah. Mély kedvesek a te hajlékaid, seregek ura! Vágyódik, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Szívem és testem újjong az élő Istennek. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk le előtted, hogy ezen a mai estén arra méltóztatsz minket, hogy találkozol velünk, hogy ezt a néhány percet nekünk szenteled, és azt akarod, hogy mi is teljesen átadjuk magunkat neked, hogy rendeljünk meg bele, hogy ennek a világnak a teremtője most ide jön közénk. Ide jön az, aki mindent nekünk adott, aki élettel ajándékozott meg. És Uram, ha itt vagy, eléd borulva meg kell vallanunk őszintén, hogy sokszor nincs hála a szívünkben. Nem köszönjük meg azt a sok jót, ezt a teremtett világot, az életet, amit adtál. Nem köszönjük meg a legnagyobb kincset, a fiút, Jézust. Olyan természetesnek vesszük, hogy hallunk róla, hogy aki hisz ő benne, örök élete van, annyira magától értetődő, hogy ő odaadta az életét a Golgota keresztjén. Úr Jézus, bocsáss meg nekünk, mert nem természetes, nem magától értetődő mindez. És köszönjük, hogy ilyen nagy bűnösért, mint én vagyok, mi vagyunk, eljöttél, ott hagytad a menny dicsőségét, mert olyan nagy értéknek látsz, hogy nem akarod, hogy elvesszünk, mert tudod, ítélet vár, de ezt magadra vetted. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk, hogy a te sebeid által gyógyulhatunk meg, és köszönjük, atyánk, hogy a fiúra vetetted minden bűnünket. Igen, az én bűnöm, a mi bűnünk, ő rávetetted, hogy felszabadulva, téged dicsőítve élhessünk. Köszönjük, hogy most úgy vagy itt, mint Jézusban, megváltunk, Urunk és Atyánk. Köszönjük, hogy beszélsz velünk, és tedd a mi szívünket, fogékonnyá mindarra, amit mondasz, és formálj úgy, hogy már ne a magunk dicsőségét keressük, már ne önmagunkról szóljanak a dolgok, hanem egyedül rólad, és azt keressük, ami a te akaratod, és szálljuk oda az életünket a neked való szolgálatra. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, meghallgatsz, és kérünk, add nekünk szent lelked, erejét, hatalmát, hogy töltsön be minket, és ragyogtasd ránk a te dicsőségedet. Köszönjük Jézusért, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Timóteushoz írott első levele, hatodik fejezetének a 17. versétől a fejezet végéig. Tehát Pál apostol Timóteushoz írott első levele hatodik fejezetének 17. versétől így szól Isten igéje. Azoknak, akik ezen a világon gazdagok, hagyd meg, hogy ne legyenek nagyra törők, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a megélhetésünkhöz. Tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szívesen adakozók, javaikat megosztók. Kincset gyűjtve maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva. Fordulj el a szentségtelen üres beszédektől, és a hazug módon ismeretnek nevezett ellenvetésektől, amelyeket hirdetve némelyek eltévejedtek a hittől. Kegyelem veletek. Ámen. Az első Timóteusi levél utolsó befejező szakaszát hallottuk most. De tudjuk, hogy nem ennyi, amikor Pál kimondja a levél végén, hogy ámen, már szinte fogalmazza a következő levelet, amit majd elküld Timóteus számára. Timóteus Pál apostol fiatal munkatársa, akit úgy nevez a 11. versben, hogy Isten embere. És ebben benne van az, hogy nem csak Pál munkatársa ő, hanem Istennek elhívott és kiválasztott embere. Vagyis Isten rendelkezik Timóteusnak az életével. Timóteus egy olyan fiatal ember, aki oda szánta Istennek az életét, beletette a kezébe, és azt mondta, hogy Uram, itt vagyok, és kezdj velem, amit akarsz. Hiszen fiatalon indult el Pállal, hagyta ott az otthonát, Lisztrát, édesanyját, nagyanyját, apját, és hagyta ott a gyerekkori álmait. Hisz a görög kultúrában nevelkedett, és bizonyára megvoltak a maga elképzelései, álmai, de amikor értesült arról, hogy eljött a messiás, és az a názáreti Jézus az, akkor ez mindent megváltoztatott benne. Lemondott az álmairól, a terveiről, lemondott arról az életről, amit a görög műveltségű apja kínált neki, aki be akarta biztos vezetni abba a világbannak az élvezeteibe, szórakozásába, és az egy óriási dolog, amikor egy tizenéves ezekre nemet tud mondani. Amikor nem a többi tizenévessel fut a haverokkal, hogy hát igen, ahogy ők élik meg az ifjúságukat, én is úgy élem meg, hanem Pálon keresztül elérte a szívét Jézus. Onnantól kezdve nem érdekelte, hogy mit mondanak a kortársak. Egy dolog érdekelte, hogy Krisztus a megváltóm, Krisztus az életem ura, és én úgy szeretném a minden napjaimat megélni, hogy ezzel őt szolgáljam és dicsőítsem. És ez azt jelentette, hogy elindult Pállal, és folytatta vele a missziói utakat. Már a második missziói úton hozzácsatlakozott, és a szíve egyrészt annyira tele volt Krisztus iránti szeretettel, másrészt meg annyira növekedett a hitben, hogy rövid idő múlva Pál egyedül kiküldte őt Efézusba. Maga helyett. Ő neki tovább kellett menni, mert égett benne, mint egy csontjaiban rekesztett tűzként az evangélium. És szerintem Timóteusban is így égett. És ez a nagy dolog, amikor valaki átéli, hogy az evangélium, mint a csontjaimba rekesztett tűz éget, hajt, visz előre, és nem tehetem, hogy ne mondjam, hogy ne adjam tovább. És így kerül Efézusba Timóteus, és itt vezeti a gyülekezetet, adja át mindazt, amit kapott Páltól. És ez olyan csodálatos, hogy nem életkortól függ ez, hogy tudok én szolgálni az Úrnak, hanem az átadottságtól. Hogy tényleg magam mögött hagyok-e mindent, és már csak ő a legfontosabb, mármint Jézus, és engedem, hogy innentől ő irányítsa, vezesse az életemet. És ez történt Timóteusnál, hogy teljesen rábízta magát. És így Isten embere lett, vagyis most már ő, ahol megfordulott, Istent képviseli. És ebben az értelemben minden hívő Isten embere. Mert arra hív el az Úr, hogy az életünk minden pillanatában őt hirdessük, őt képviseljük. Mi már nem a magunk nevében járunk, hanem a Krisztus nevében. Mindenütt. És akkor igazán töltjük be ezt a küldetésünket, úgyhogy ez meg is látszik. Ha észreveszik, hogy tényleg, hát ezek egy másik világ képviseletében vannak itt. Ugye, ha elmegyünk egy idegen országba, azért nagyon hamar észreveszik, hogy mi nem odavalósiak vagyunk. Különösen még a nyelvet se nagyon tudjuk beszélni, ki tudják szúrni, hogy ezek más néphez tartoznak. És ugyanígy ki kellene szúrni azt, hogy ebben a világban vannak Jézus Krisztus tanítványai. Persze nem a negatívumokon, hogy hát ezek semmivel se jobbak, mint mi, hanem meglátni azt, hogy igenis van különbség. És azért van különbség, mert ezekben benne él a Krisztus. És hogyha ez meglátszik, ha ki tudják szúrni, hogy igen, itt vannak keresztények. Ma az a baj, hogy csak felekezeteket tudnak észrevenni. Igen, van ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg már össze se tudjuk számolni, de az élet minőségében csak kicsit lehet látni, hogy itt vannak más típusú emberek, akik tényleg másképp élnek. Nem egyik vagy másik ember érdekeit képviselik, hanem az ő gazdájukét, Jézusét. Tehát nagy dolog, ha ezt észreveszik, de ezért vagyunk itt, hogy őt képviseljük, Isten emberei legyünk. Ugye, ha ezt halljuk, hogy Isten embere, akkor mi azt társítjuk hozzá, hogy az lelkész lehet, vagy ilyen személy, aki direkt az Isten szolgálatára elkötelezi magát. Mindenki Isten embere, aki neki engedelmeskedik, aki az ő igéje, akarata szerint él, és aki az ő országát képviseli, hirdeti ebben a világban. Hiszen Isten az ő gyermekein keresztül jelenik meg. A gyermekein keresztül. Az ő életükön. Az ő másikhoz való hozzáállásukon keresztül jelenik meg. És végzi az ő munkáját. Tehát Isten emberének ír és helyez dolgokat a szívére. Itt még ugye fontos a 11. versben, hogy kerüld ezeket. Tehát rámutat arra, hogy te, mivel Isten embere vagy, ne igazodj a környezetedhez, ne úgy élj, ahogy ők, sőt, kerüld azokat, akik a Krisztus akaratával ellentétesen élnek és nyilvánulnak meg. Tehát ez fontos. Nem volt ez könnyű Timóteusnak ott Efézusban, de Pál a szívére helyezi, hogy nem az a feladatod, hogy te alkalmazkodj hozzájuk, hogy te légy olyan, mint ők, hanem pont azért vagy ott, hogy a te életed vonzza be őket, hogy a te életed oda vigye őket Krisztushoz, és megtapasztalják, hogy lehet más minőségű az ő életük. És ez nekünk is fontos üzenet. Mert nagy kísértés az, hogy mi igazodunk a világhoz. És nem azt képviseljük, hogy megyünk a Krisztus keskeny útján, és hát, ha majd igazodik valaki az evangéliumhoz, ami életünket látva. És ugye Izrael is erre volt elhívva, erre volt kiválasztva, hogy úgy élje meg a hitét, hogy a környező népek fölismerjék, hogy van egy élő Isten. Hogy ezek bálványimádók voltak. És Izrael arra hivatott, hogy oda élje eléjük az Isten szerinti életmódot, oda élje eléjük a 10 parancsolatot, oda élje eléjük az egész Ószövetséget, azt, hogy amiket ők imádnak, azok bálványok, azokra rámegy az életük, de őket is keresi és várja az Isten. És ma is ezt élhetjük oda. Hogy az elveszett, bűnös, a ma még Isten nélkül élő ember is találkozhat Isten kegyelmével, szeretetével ott a Golgotán. Hogy azért jött Jézus, hogy megkeresse, megmentse az elveszett bűnös embert. És ezt csak azok tudják megjeleníteni, akik ezt maguk is átélték. Akiknek az életükben a feltámadott Krisztus jelen van. És akiktől óvja, akiktől elhatárolja, azok az akkori világ, a mindenkori világ szellemisége szerint élnek, sőt ezt az elhatárolódást magának Timóteusnak kell megtenni. És ez mindig fontos. Isten megmutatja az irányelveket, megmutatja, hogy merre menjünk, mi az ő szerinti jó, de a döntés nekem kell meghozni. Tehát ez fontos, hogy a döntés az mindig az enyém. Nekem kell adott esetben kimondani a nemet. És ha olvastuk ugye ezt a levelet, látjuk, hogy egy nagyon központi dolog van előtérbe helyezve, és ez a pénz, a gazdagság, a vagyonhoz való hozzáállás. Gondoljunk bele, hogy Timóteus nem fizetett lelkész volt. Nem úgy van ott Efézusban, hogy havonta jön a bankszámlájára a biztos fizetés. Vagy valakik ugye elviszik neki. Tényleg úgy élt, hogy az Úr gondoskodott róla. De megjelentek olyanok a gyülekezetbe, akik egyrészt jó szituáltak voltak, másrészt eleve az volt nekik a fontos, hogy anyagilag, meg politikailag minél jobban éljék az életüket. És ez kísértés, ez veszély volt Timóteusnak, hogy ne Jézusra bízza magát. Talán mondták is neki, hogy jó-jó Timóteus, az egy dolog, hogy te neked Jézus a megváltó, de éhen fogsz halni. Timóteus, hát pénzből él az ember. Biztos mondták neki. Ide figyelj, adunk neked jó tanácsokat, hogy amellett, hogy hiszel, hogyan tudod magad gazdaggá tenni. Na és ez a csapda. Ez a csapda, amikor a hívő azt hiszi, hogy oké, én hiszek, de gazdaggá magamat kell tenni. Hogy nekem kell a mindennapi élet szükségeit megoldani. De az ige arról beszél, hogy nekünk van egy édesatyánk, aki gondoskodik rólunk. Amikor az ember oda jut el, hogy magamnak kell kézbe venni a dolgaimat, akkor ott mindig a sátán tevékenysége van. De Jézusnak is azt mondta, hogy ide figyelj, mindent neked adok. Ha leborulsz előttem és imádsz. A világ a sátán motivációjára azt hiszi, hogy mindent pénzzel meg hatalommal lehet elérni, de Jézus hogy végezte a szolgálatát? Ezek nélkül. Pénz nélkül és emberi hatalom nélkül. Igaz? Fölismerték, hogy hatalommal beszél, meg cselekszik, de hozzá is tették az emberek, hogy hű, hát ez nem olyan hatalom, mint a farizeusoké, vagy a papoké, vagy a vezető embereké. ez Istentől jövő teljhatalom. És ez a teljhatalom lehetővé teszi, hogy nyomorult, beteg, reménytelen emberek helyreálljanak. Igen, Jézus a szava által, az ige által végezte a munkáját. És ez a munka az embereknek a gyógyítása, helyreállítása és az Istennel való kapcsolatba hozatal volt. Végre fölismerjék általa, hogy ki is az az Isten. Mert ugye a zsidók is kicsit félreismerték, nem is kicsit. És a maguk elképzeléseit vetítették rá az Istenre, sőt magára Jézusra is. Ezért nem tudták őt elfogadni messiásként. Mert rávetítették a maguk elvárásait, de Jézus nem volt hajlandó ennek megfelelni. Tehát ő nem a erő politikáját hozta, hanem azt, amit Zakariás jövendőlt, hogy nem erőszakkal, nem hatalommal, hanem az én lelkem által. Ugye Jézus betöltötte a bemerítkezésekor a Szentlélek Isten, és innentől kezdve a Szentlélek Isten meggyőző erejével hatott az emberekre, nem erőszakkal. Az ő tettei és tanításai győzték meg az embereket arról, hogy ő valóban az élő Isten fia. Tehát a gonosz az azt akarja, hogy pénzzel, hatalommal, erőszakkal oldjunk meg mindent. Jézus pedig azt akarja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És ez az ő szelídsége és alázata pontosan az előbbiek szerint munkálkodik. Hogy a szava eljut a szívünkig, szembesít azzal, aki vagyok, mint Péter, amikor a csodálatos halfogás után kijön a partra, és szemébe néz Jézusnak, és azt mondja, hogy Uram, menj el, mert én bűnös ember vagyok. Ugye nem Jézus fogadta, na te milyen alávaló ember vagy, hanem ő fogalmazta meg, mert fölismerte, hogy bűnös vagyok, mert mi is a bűn? Ugye maga Jézus mondja azt, hogy nem hisznek bennem. Mi volt Péternek az alapvető bűne? Hogy nem akart hinni Jézusnak, mint Istennek. Ugye ott volt, hát ez a kis ács, majd ez mondja meg, hogy mikor meg hova kell kidobni a hálót, ugye? A tapasztalt halásznak. És legyünk őszinték, nem szokott ez minket kísérteni? Na majd Jézus mondja meg nekem, a szakembernek, hogy ezt hogy kell csinálni? Hogy majd Jézus mondja meg nekem, aki nagyon értek az élethez, hogy merre kell mennem? Vagy majd pont ő mondaná meg, hogy kit válasszak társul, vagy milyen munkahelyre menjek? Nem szokott ez bennünk lenni. Én értek hozzá. Ezt tanultam. Megláttam az őseimtől. És de nagy dolog, amikor kimondjuk, hogy Uram, igen, tényleg, te csak egy ács vagy. De a te szavadra mégis. És itt jön a fordulat. Amikor valaki ide eljut, hogy Uram, a te szavadra mégis megteszem, amit mondtál. Ugye, mert Péter értelmetlennek látta azt, hogy éjszaka, és a mély víz, vagyis nappal meg a mély vízbe vessék ki fogásra a hálót. De Jézus szava legyőzte, és azt mondta, te szavadra. És ki tudom én ezt mondani? Uram, a te szavadra. Én már úgy látom, hogy itt nincs értelme tovább menni, de a te szavadra. Te mondod, tovább megyek. Én már úgy látom, Uram, hogy nincs értelme a másikkal foglalkozni, de a te szavadra tovább megyek. És ezt megtesszük, akkor látjuk Jézus szavának az eredményét. Meg rádöbbenünk arra, hogy milyen is a mi szívünk. És azt mondja, hogy ne figyelj azokra, akik ezen a világon gazdagok, sőt, inkább mondd meg nekik is, hogy a gazdagság bizonytalan. Hogy ne a bizonytalan gazdagságba reménykedjenek. Hogy bizonytalan a gazdagság. Hát ki mondja ezt ma, testvéreim, hogy bizonytalan a gazdagság? 10 éves gyerekeket behajtanak tévéstúdiókba. Sztárok lesztek, szuperek lesz. Kiválasztunk, nyersz, minden hónapban kapsz 1 milliót, címlapokon fogsz szerepelni. Hát az sugározza, gazdag leszel, boldog leszel. És hány olyan személy van, aki már réges-rég eltűnt? A 20 évvel ezelőtt futtatott sztárocskákra emlékszik még valaki? Akiket 15 évvel meghívtak falunapra, bárhova is, vagy akármilyen rendezvényre. Hány van, akiről már nem is tudjuk, hogy ki, meg mi lett vele? Mert csak addig kell. Ilyen ez a világ, ilyen ez a gonosz. És Pál azt mondja, emberek, ha az gazdagság az élet szerint, az bizonytalan. Ugye a vasárnapi igében mit mondott, hogy emberek, ébresztő. Mert akármit van, itt marad. Semmit ki nem viszel ebbe a világba. Testvéreim, az Isten az igében azt jelentette ki, hogy majd amikor lezárul a történelem és megítéli az embert, egy új teremtést fog végrehajtani, egy új eget és földet teremt. De erről a földről oda nem megy át semmi. Semmi. Csak azok, akik Krisztusban újjá lettek. Mert oda bűn nem mehet. És ennek a földnek pont az a problémája, hogy jelen van a bűn. Mindent megrontott, mindent megfertőzött. Hát ezért van az, hogy kiszárad egy fa, elpusztul egy állat, mert a bűn miatt romlandó lett. De az új földre semmi nem. Jó még arra is gondolnunk, ugye Jézus is említi, hogy olyan idők lesznek, mielőtt visszajön, mint Noé idejébe. Ugye Noé idejében teljesen elfordult az Istentől az ember. És olyan dolgokat tett meg, hogy Isten azt mondta, hogy eltörlöm a föld színéről. 8 embert hagyott meg. Tehát nagyon minimálisat. Amire azt gondolnánk, hogy akkor most majd tényleg megújul minden. De nem újult meg. Miért? Mert a bűn olyan kód a szívünkbe, a lényünkbe, hogy amíg itt egyetlen ember, egyetlen fa vagy bármi van, a bűn újra generálódik. Itt nem segít más, csak az új teremtés. De ez így van a mi személyes életünkre. Csak akkor leszünk mássá, ha új teremtésekké válunk Krisztusban és Krisztus által. Tehát azt mondja, bizonytalan a gazdagság, ne abban reménykedj, és ezt azért lehet látni az életben. Hányan megtapasztalták, egyik nap minden megvan, másnapra mindent elveszítenek. Csak ebbe a földi világba is. Hány gazdag ember volt, jó szituált ember volt, akinek úgy alakult, hogy valamit rosszul gondolt, megtervezett, és másnapra szegényé lett. Ugye bizonytalan ámulik. De mit mond? Miben reménykedj? Istenben, az élő Istenben. Mert ő bőségesen megad mindent, a megélhetésünkhöz. És aki Istenben reménykedik, az nem csalódik. És ezt csodálatosan bemutatta Jézus. Még a tanítványok sem élték ezt meg igazán, hogy mi az, hogy Istenben reménykedni, az élő Istenben, a nehéz helyzetben. Ugye amikor egyszer 5000 ember, 5000 férfi veszi Jézust körül, plusz nők és gyermekek, tehát több ezer emberrel vannak együtt, és már 3 napja hallgatják Jézust, És a tanítványok észreveszik, hogy már nincs tartalékuk, mindent föléltek. És akkor mit mondanak Jézusnak? Uram, bocsásd el őket, mert kidőlnek. Nincs mit enniük. És akkor Jézus nem azt mondja, hogy igazatok van, küldjük el az embereket, vagy ti vegyetek nekik valamit, hanem elkéri tőlük azt, amiuk van, és bemutatja, hogy amikor ti reménytelennek, lehetetlennek látjátok a helyzetet, Isten tud gondoskodni még több ezer emberről is. Igen, amikor azt mondja, nincs mit az asztalra tenni, hiszed, hogy az Úr tud gondoskodni, több ezer embernek ad, abból a piciből. És ezt már látjuk az Ószövetségben is. Hány proféta, Isten embere, vagy Isten emberén keresztül az Úrban komolyan hívő ember átélte, hogy amikor emberileg nem tudok már magamról gondoskodni, ő még mindig tud velem törődni. Tud nekem adni. Ugye, akár a sareptai özvegyasszony, akár Illés, Elizeus. Hányszor megtapasztolták. És milyen jó, hogy ott van ez a hit a szívünkben. Ott van ez az Isten ismeret, hogy nem kell félnem, mert amire szükségem van a megélhetéshez, azt megadja az Úr. És én ő benne bízok. Nem a magam lehetőségeibe, hanem ebben az Istenben, aki megadja, mit mond, ami a megélhetésünkhöz kell, ami szükséges, mindent megad. Nem azt mondta, hogy mindent megad, ugye ne értsük félre, nem arról az Isten mindent megad, és aztán csalódunk, ezt miért nem adta meg, hanem ami a megélhetéshez szükséges. Igen, amire szükségünk van, hogy meg tudjunk élni fizikailag, azt ő megadja. Amire nincs szükségünk, azt nem adja. Azt maximum mi erőszakoskodjuk ki, mint ahogy a gyermek szokta. Ugye hányszor megtörténik, a szülő azt mondja, erre nincs szükséged, hát addig fog cirkuszolni. Ha nagyobb, akkor öngyilkossággal fog fenyegetőzni. Ha ezt nem adod meg, ugye nem szeretsz engem, na majd meglátod. Na majd meglátod. Hát szoktuk mi is így az Istennel, ugye, hogy ha ő nem adja, de nincs szükségünk. Sok mindenre nincs szükségünk, testvéreim. Csak ez a világ hallgatott az Úr a gonoszra. A gonosz pedig tudja, hogy van egy olyan dolog, hogy kívánság. A szem kívánsága. És ezt ki kell elégíteni. Ugye János beszél erről az első leveléből. De ugye a világ a szemen keresztül ér el bennünket. És ezt ki kell elégíteni, tudja a sátán. És most elérkeztünk egy olyan világhoz, hogy ezt nagyon ki lehet elégíteni. Amerre megyünk, mindig van valami, amit megkívánunk. Olyat nem láttam, olyat nem ettem, olyanom még nincs, azt még nem próbáltam ki. És ezzel megy el az életünk. De Isten csak azt adja, ami szükséges. Sőt, miért ad? Hogy tegyenek jót, hogy legyenek gazdagok jó cselekedetben. Egy teljes szemléletváltást ad az Isten, hogyha Krisztusra figyelünk. Már nem az anyagiakban akarunk gazdagok lenni, nem azt halmozzuk, hanem a jó cselekedetben. És ezt nem nagyon szoktuk úgy szem előtt tartani, nagyon periférián van, de Pál többször leírja, hogy nem csak a gazdagság, hanem egyáltalán minden anyagi javunkat, amit az Isten ad, azt azért adja, hogy ne csak magunkra fordítsuk, hanem arra a másikra, akinek nincs. A másik, a szükölködő testvérnek ezek a jó cselekedetek. Tehát nem érdemszerző cselekedet ez, hanem azt jelenti, hogy tulajdonképp hasonló leszek Krisztushoz. Hát Krisztus mit csinált? Észrevette a szegényt, a nyomorultat, és azt adta neki, amire szüksége volt. Milyen érdekes, mire volt szükség? A koldus azt mondja, kenyeret kérek, egy-két eurót kérek. És mire volt szüksége? A vaknak, hogy lásson, a leprásnak, hogy megtisztuljon. Vagy amikor ugye Péter meg János az ékes kapuban, ott is. Azt hiszi, ugye az a sánta, na majd adnak egy kis pénzt, és mit adnak? Jézus nevét. És Jézus nevében talpra áll, és jár, és teljes értékű ember lesz. Igen, ezt adja, és ezt akarja az Isten, hogy rajtunk keresztül is ezt kapják meg az emberek, a környezetünk. Őrizd meg, ami rád van bízva, mondja Timóteusnak, mi van rábízva? Hát elsősorban az evangélium, vagy mondhatnánk, maga Jézus. Jézus saját magát az övére bízza, hogy mi vigyük tovább, mi vigyük bele az életbe, adjuk oda a másiknak mindazt, amit tőle kaptunk, meg aki ő. Ezt mondja, őrizd meg. Vigyázz rá, vigyázz a hitedre, vigyázz az új életedre, hiszen az ördög mindent megtesz, hogy elbuktasson. Mindent megtesz, hogy elvegye tőled Krisztust. Ne engedd. Ugye őrizni az azt jelenti, vigyázok rá, nem engedem. Akárhogy elvegyék, elvigyék, vagy baja essen. Vigyázzunk a hitünkre, vigyázzunk a lelki egészségünkre. És ezt úgy lehet, ha kapcsolatban vagyunk az Úrral. Táplálkozunk az igével, és így növekszünk a hitünkben, és így dicsőíthetjük őt, és adja Isten, hogy így tudjunk mi is növekedni, erősödni, és legyen az életünk bizonyságtétel, és éljük át az ő kegyelmét, szeretetét. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy itt vagy velünk, és azért jöttél ebbe a világba, hogy kiments minket a gonosznak a karmaiból, hiszen mindannyian úgy születünk, Uram, hogy tőled távol, és a bűn működik az életünkben, és azt akarja, hogy ne is jussunk a mi Urunk közelébe. De dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy elhagytad a mennyet, és eljöttél, hogy keres, hogy utánunk jöjj, és megad a lehetőséget arra, hogy találkozzunk veled, és átéljük azt, hogy megfordítod az életünket, hogy újjáteszed a szívünket, hogy most már valóban Isten emberei lehessünk, hogy betöltsük eredeti rendeltetésünket, és már róla szóljon az életünk, és hogy öröm legyen nekünk veled kapcsolatba lenni, öröm legyen a te közelséged, Uram, mert a sátán pont azt végezte el Ádám és Éva engedetlenségével, hogy már nem volt öröm, már féltek, amikor jöttél, elbújtak, mert engedetlenek voltak, azt tették, amit te tiltottál. És Uram, ha a szívünk engedetlen, ha vétkeztünk, ha azt tesszük, amit te tiltasz, amit nem akarsz, akkor a félelem lopakodik be a lényünkbe, akkor nem merünk veled találkozni, de köszönjük, hogy megtalálsz, és újjáteszed a szívünket, és így már félelem nélkül tarthatjuk a kapcsolatot veled és az Atyával. Köszönjük a keresztet. Köszönjük a legnagyobb gazdagságot, a te életedet, halálodat, lényedet. Köszönjük, Uram, a kegyelmet, az új életet, hogy tanítványaid lehetünk. Kérünk így, formálj, alakíts minket, hogy látszódjon rajtunk, bennünk, hogy a tieid vagyunk. Kérünk, Urunk, így a gyülekezetünk tagjaiért, azokért is, akik még távol vannak tőled, hogy vágy legyen a szívükbe közeledni hozzád, hogy meg akarjanak ismerni, és így könyörgünk az egyedül élőkért, betegekért, megfáradtakért, egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Isten tiszteletünk végén énekeljük a már megkezdett 269. dicséret 5. versét, e világnak dicsősége. Csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, vasárnap pedig 2 istentiszteletre kerül sor. 10:30-től az oltottak, teszttel rendelkezők vagy a 180 napon belül a betegségen átesettek számára, délután 3-tól pedig a nem oltottak számára.